Szeretettel köszöntöm testvéreimet Istenünk igéjével, a Zsoltárok könyve 68. részének 20. versével. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és hálaadó együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a keresztség szereztetési igéjét, amint írva található Máté evangéliuma 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben, valamint hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliuma 2. részéből, a 25-től 32-ig terjedő versekből. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lukács evangéliumából pedig így szól hozzánk Istenünk igéje. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásának, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjél világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők és kedves keresztszülők, nagyon jól tudjuk, hogy a világunkban kiemelkedő fontossága van a tanulásnak. Úgy tartjuk, hogy akkor lesz sikeres és boldog az ember, hogyha jó alapokat kap tanulás terén. Ezért aztán a legtöbb szülő igyekszik arra, hogy jó tanítókat és jó tanárokat kapjanak a gyermekeik, rájuk bízzák őket, mert nem mindegy, hogy milyen példát lát nap mint nap a gyermekünk, milyen ismereteket sajátít el, és milyen légkörben fejlődik. Tanulni azonban jól tudjuk, hogy nem csak intézmények falain belül lehet. Sőt, igazán igazi alapokra és ismeretekre intézmények falain kívül teszünk inkább szert, és használjuk aztán ezeket az alapokat. Éppen ezért, szülők és keresztszülők, nagy befolyással vagytok ennek a kisgyermeknek az életére. Amit tőletek lát és tanul, az egy életre szólóan rögzül majd ő benne, és áthatja aztán az egész életét. Befolyással vannak aztán rajtatok kívül rá még azok is, akik nap mint nap körülveszik, a családtagok, az ismerősök, a rokonok, akikkel osztoztok a mindennapok eseményeiben és történéseiben. Majd pedig, amikor a csöpség még nagyobb lesz és tovább növekszik, akkor a barátok lesznek azok, akiktől tanulni fog, akiktől tapasztalatokat gyűjt, akikkel hosszabb vagy rövidebb ideig kapcsolatba kerül majd az élete során. Sok-sok ember van tehát, akiknek az életét majd megismeri, és példát vehet tőlük. Lukács evangéliumából, a felolvasott igében egy öreg ember áll előttünk. Egy különleges öreg ember, hiszen azt érezzük rajta, hogy boldog is, békességgel teli az élete, és ki is teljesedett ennek az idős öregnek az élete, akit Simeonnak hívnak. Valaki, akitől talán sokaknak eszébe nem jutna az, hogy tanuljon. Pedig ettől az idős öreg Simeontól bizony lehet és kell is tanulnunk. Hiszen kitől tanuljuk meg a békességgel megáldott teljes élet titkát, ha nem attól, akit a Szentírás maga is így jellemez előttünk. Ezért ezen az ünnepi alkalmon nézzük meg ennek az embernek a segítségével, hogy mitől lehet teljessé, kiegyensúlyozottá és boldoggá a ti gyermeketek élete is. Két fontos dolgot emeljünk ki az igény kapcsán. Az első dolog, amire megtanít minket Simeon, az az, hogy az Úrra kell figyelnünk. Hogy az Úrra figyelek az egész életem során. Mert ez az ember hosszú élete alatt ezt tette. Kereste az Istenét, kereste Ura akaratát, vezetését, és meg is találta azt kegyelméből. Napról napra kapott tőle erőt, tanácsot, vigasztalást és örömöt. Kedves szülők és keresztszülők, hogyha valakit szeretünk, hogyha valakit fontosnak tartunk, akkor keressük is a vele való kapcsolatot. Akkor figyelünk rá, és szeretnénk vele nap mint nap találkozni. Hát keressétek ezért ti is, ugyanígy, ilyen buzgalommal és lelkesedéssel a ti uratokat, a vele való találkozást. Keressétek azért, hogy megtapasztalhassátok azt a békességet, erőt, azt a helyes iránymutatást, amely csak is tőle származhat a ti életetekbe is. Ha így éltek, uratokra figyelve napról napra, ha így vágyakoztok vele kapcsolatban lenni, akkor majd gyermeketek, gyermekeitek is ezt érezni fogják, és vágyni fognak arra, hogy ők is kapcsolatba kerüljenek életük teremtőjével, gondoskodó urával. Vágyni fognak rá, hogy ők is figyeljék a szavát, keressék az iránymutatását, és egész életükben szintén rábízzák önmagukat. Figyelek tehát az én Uramra. A második dolog pedig, ami segítette Simeont abban, hogy élete teljes legyen, egy boldog megtapasztalás, amit így fogalmazhatunk meg egy mondatban, hogy Isten ígérete valóra vált. Ez Simeon megtapasztalta a maga életében. Ugyanis az ígéret, amire évszázadok óta vártak, hogy az emberek sötét világába eljön a szabadító, az atya küldötte, az megvalósult. Isten elküldte az ő fiát az emberek közé. Azt olvastuk, hogy Simeon, aki kora előre haladtával egyre inkább elveszítette a reményt, hogy megéri az ígéret beteljesedését, mégis vígaszt és ígéretet kapott az Úrtól. Nem hal meg addig, amíg nem teljesedik be az életében Isten szava. A Szentlélek vezetésének engedelmeskedve pedig elment a templomba, ahol megláthatta azt, akinek a születésében egész életében reménykedett. Találkozhatott Simeon azzal, akit eddig távolinak tudott, és most egészen közel jött hozzá. Találkozott azzal, aki elérhetetlennek tűnt, és most megérinthette. A láthatatlan láthatóvá vált, Isten olyan ajándékot adott neki, amely pótolhatatlan, és most mégis az Úr kegyelméből az övé lett. Hát kedves szülők és keresztszülők, sok tapasztalatot lehet gyűjteni az életünk során, ám egyik tapasztalat sem lehet olyan értékes, életünkre mélyen ható és örömet adó, mint az a megtapasztalás, hogy Isten ígéretei valóra válhatnak a mi életünkben is. Mint az a megtapasztalás, hogy ő engem is számon tart, rám is figyel, érzi, ha elkeseredem, és segíteni kíván rajtam. Nincs áldottabb megtapasztalás, mint érezni, tudni és megtapasztalni, hogy Urunk értünk is elküldte a szabadítót, akivel találkozhatunk, és életünket őhozzá köthetjük. Oda vihetjük elé hiányos, bűnös, elrottott életünket, és ő nem elküld, eltaszít magától, hanem megment. Életetek és gyermekeitek élete, így nektek is ő vele válhat teljessé, békéssé. Kérjétek és vágyjátok tehát ti is az ő ígéretenek beteljesedését a magatok számára is, és megkapjátok őtőle. És éljetek imádságos, benne bízó, vezetésére támaszkodó életet, hogy ő ajándékozzon meg benneteket is naponta, jelenlétével, erejével, áldásaival. Segítsen, Urunk, titeket abban, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket tudjátok az ő segítségével felnevelni, hogy ez a csöpség, aki most még igazából nem érzi ennek a mai napnak a lényegét és az üzenetét, majd a ti példátokat, életeteket látva, mégis megtapasztalja, megérezze, hogy kinek köszönheti az életét, és ki lehet az ő életének is a szabadítója, a megmentője. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, elhatározásotokat, hogy gyermeketeket Krisztus kegyelmében nevelitek, fogadalom tétellel is megpecsételhetitek. Ezért két kérdést intézek hozzátok, melyekre lelkiismeretesen válaszoljatok. Ez alatt a gyülekezet álljon fel. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú, Szent Lélekisten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szent Lélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet színe előtt. Most azért gyertek, tegyünk vallást hitünkről, együtt, közösen, fennhangon imádkozzuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy most hálatelt szívvel állhatunk meg előtted. Hálát adva ezért a kis életért, akivel megajándékoztad a családot, a szülőket. Urunk, köszönjük, hogy őt eléd hozhatjuk és rád bízhatjuk ma. Hiszen valamennyien tudjuk azt, hogy sok-sok tapasztalatot tudunk gyűjteni ebben a világban, oly sok mindent meg tudunk tanulni, de semmi sem pótolja azokat a tapasztalatokat, ismereteket, amelyeket tőled nyerhetünk, tőled tanulhatunk meg. Ezért köszönjük neked, Istenünk, igéd útmutatását és bátorítását is. Köszönjük, hogy bátorítod a szülőket, hogy életük minden napján figyeljenek rád, hangolják rád az életüket, mert te őket is meg tudod ajándékozni napról napra való erővel, vezetéssel, iránymutatással. Kérünk add, hogy ezért lehessenek naponta hálásak. Add, hogy amikor könnyebb vagy éppen nehezebb az életük, azonnal hozzád szaladjanak, és rád bízzák gyermekeiket és önmagukat is. S könyörgünk, Urunk, segítsd őket abban, hogy megtapasztalhassák azt a pótolhatatlan élményt, amelyet Simeon is átélt, hogy találkozott a megváltóval, a te egyszülött fiaddal. Kérünk, segítsd őket abban, hogy ők is meglássák egyszülöttedben életük szabadítóját, megmentőjét, aki által teljessé válhat gyermekük és maguk élete is. Köszönjük, Istenünk, hogy eléd hozhatjuk őket. Kérünk, kísérd őket végig az útjukon. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen.
Istennek minden szava szénigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Kedves testvérek, így hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanmint írva található János evangéliuma 13. fejezetében, az első 17 versben.
A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmával adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van a kötve. Méne azért Simon Péterhez is mondani ki: Uram, te mosodj meg az én lábaimat! Felele Jézus is mondani ki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondani ki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele neki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondani ki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondani ki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondá, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: Értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmosom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Fennállva adjunk hálát Istenünknek. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te megmostad a tanítványaid lábát azon a régi ünnepen, és köszönjük, hogy a mi lábunkat is meg akarod mosni. Köszönjük, hogy te eljöttél, hogy szolgálj és az életedet add értünk. Segíts abban, hogy meglássuk és el tudjuk fogadni a kegyelmet, amit ingyen kínálsz nekünk. Add, hogy meghalljuk a szavad, amikor szólsz hozzánk, és tedd készíj a szívünket arra, hogy ott a te ígéd meggyökerezzen. Szeretnénk hasonlóvá válni hozzád, hogy mi is észrevegyük, amikor nekünk kell mások lábát megmosni és mások felé szolgálni. Kérlek, Uram, adj ehhez nekünk nyitott fület, szemet és szívet. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában a 11. fejezetben, a 29. versben. Máté evangéliuma 11. rész 29. versében így olvassuk Jézus szavait: Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tanulni egy életen át kell, ezt halljuk az utóbbi években nagyon-nagyon sokszor. Folyamatosan tanulni kell, azt mondják, egy életen át, mert megváltozott a világ. Olyan szakmák, amiket 80 évvel ezelőttig ismert az emberiség évezredeken keresztül, alig neveznek meg azok, akiknek be kell írniuk valahová, hogy mi a foglalkozásuk. Kádár, kovács, földműves, suszter, takács. Hol vannak ezek a szakmák ma? Szinte a gyerekeinknek, az unokáinknak meg kell tanítani, el kell magyarázni, hogy mi is akart ez valaha lenni. A családnevek még sokáig őrizni fogják ezeket az egykori rendkívül fontos hivatásokat, foglalkozásokat. Ma a szakmák változnak, ahogyan folyamatosan és rendkívül gyorsan változik, alakul át a világ. És valóban igaz, iszonyatosan ritka lesz az, hogy valaki tinédzser, vagy egy kicsit később, fiatal korában szerez valamilyen végzettséget, bemegy egy munkahelyre, elkezdi a munkát, és ugyanott 40-50 évvel később leteszi a lantot, és nyugdíjba vonul. Kuriózum lesz a mi gyermekeink, unokáink életében, ha ilyennel találkoznak. Éppen ezért mondják, hogy tanulni kell. Folyamatosan átképezni az embernek magát. Elképzelhető, hogy valaki 3-4, szinte egymástól teljesen különböző hivatás, szakmát kell, hogy kitanuljon. Az Istennel járást is lehet, sőt, kell tanulni. Nem csak arról van szó, hogy keresztjén vagyok-e már, vagy még nem. Nem csak annyi számít, hogy legyek minden áron megtért ember. Persze ez a legfontosabb. Nyilvánvaló, ez az alap. Ez minden felül író kérdés. Erről szólt a karácsony is, hiszen Krisztusnak nem csak Betlehemben kellett 2000 évvel ezelőtt megszületnie, hanem itt és most kell, hogy éljen a szívünkben. Azonban tanulni kell a Krisztussal járást. Ahogyan nem elég beiratkozni egy egyetemre ahhoz, hogy diplomát kapjak, hanem tanulni, fejlődni, vizsgázni is kell, úgy ez igaz a Jézussal járásban is. És a mai igében éppen ő, Krisztus tanít meg arra, hogy meg kell tanulnunk az alázatosságot és a szelídséget. Ezt mondja nekünk. Nem közkedvelt fogalmak ezek. Szelídség, alázatosság, hát nem ezekkel kerülnek be hírességek a bulvárlapokba. Nem ezekkel lehet címlapot kibérelni. Főleg azért, mert ez a két fogalom az emberek számára sokszor a gyengeséget, a tehetetlenséget jelentik. Azt gondolják, hogy az ilyen jellemvonású embereket a mai világ csak kihasználja, eldobja, és azt mondják, hogy lehetetlen érvényesülni, előbbre jutni ilyenként. Az igazság az, hogy az alázatnak valóban van olyan típusa, ami inkább taszító, bár én ezt jobban szeretem alázatoskodásnak nevezni. Más az alázatoskodás, és más az igazi alázat. Amikor valaki úgy viselkedik, hogy már természetellenesen alázatos, az zavaró. Egyszer, sok évvel ezelőtt egy valakit felkértem egy előadásra, valamilyen témában, amiben ő nagyon ügyes volt és jártas, olyannyira, hogy a szakmáján belül kapott munkájáért, az odaadásáért valamilyen kitüntetést is. Nem ezért hívtam meg, mert kapott kitüntetést, hanem mert tényleg úgy éreztem, hogy ő megfelelő szakember. És akkor felhívtam, elmondtam neki, hogy ilyen és ilyen címet gondoltam, ebben kérnénk egy előadást. És akkor ő azt válaszolta, hogy nem vagyok én erre méltó, vannak nálam nagyobb nevek, meg ügyesebbek, meg ehhez hasonló. És akkor mondtam neki, hogy ne viccelj már. Mind a ketten tudjuk, hogy nagyon jó szakember vagy. Én ezért hívtalak meg, én bízom benned. Hagyjuk ezt az alázatoskodást. Mondd meg, vállalod vagy nem vállalod. És akkor vett egy levegőt, és azt mondta, igazad van, köszönöm szépen a felkérést, örömmel elvállalom. Befejezte ezt a beszédet, normális hangvételbe kapcsolt, és nagyon jó előadást tartott valóban. De erre az alázatoskodásra nincs szükség. A fölösleges alázatoskodásra nincs szükség, mert ez nem biztos, hogy igazi alázatot jelent. Aztán az a fajta szelídség, amikor valaki már élhetetlen, és állandóan noszogatni, lögdösni kell, mert ő azt mondja, hogy én nem akarok senki elé kerülni, nem akarok senkit megbántani, egy idő után megint csak zavaró lesz. Egyáltalán nem vonzó. Pedig hát azt gondolnánk, hogy ő a szelíd ember. De amikor keresztényként így viselkedünk, akkor sajnos ezeket a nagyon fontos jellemvonásokat lejáratjuk. És ezért gondolják azt sokan, hogy keresztény az jámbor, szelíd, alázatos, de tutyi-mutyi, és nekem ez nem kell. De Jézus nem erről beszél. Nem ezt jelenti szelídnek lenni. Meg kell tanulni, mit jelent szelídnek és alázatosnak lenni, és ezt tőle, Jézustól kell tanulni. A szelídségről valaki ezt mondta. Szelíd lehet egy ló, amit betörtek, nem dobja le a lovasát, pedig volna rá ereje. Szelíd az az oroszlán is, amelyik nem támad rá az állati domára, pedig jóval erősebb nála. Hasonlóképpen a szelíd ember is erős ember, de nem él a hatalmával. A szelídség tehát nem más, mint megfékezett erő. Szóval a szelídség az pontosan nem azt jelenti, hogy én gyenge vagyok. Hogy bennem nincs semmi, hogy én tehetetlen vagyok és szerencsétlen. Ha így próbáljuk megérteni, mit jelent a szelídség, akkor megint csak azt kell mondani, hogy tényleg Jézus Krisztus a tökéletes példa. Hiszen ha egy ló vagy oroszlán lehet szelíd, mert nem él az erejével, akkor valóban Jézus Krisztus volt a legszelídebb az egész világ történelemben, világ egyetemben, mert ő nem csak ember, hanem maga Isten volt. Olyan mérhetetlen hatalommal bírt, hogy egy szavára lecsillapodott a hatalmas vihar a tengeren, amitől még halászok is féltek. Olyan hatalma volt, hogy egy szavával, egy emberből, egy alkalommal 2000 démont űzött ki. 2000 démont. Azok mentek bele abba a disznónyájba, akik aztán belevetették magukat a tengerbe. Olyan hatalmas volt Jézus, hogy vakok látását, süketek hallását adta vissza, és gyógyíthatatlan betegeknek gyógyulást adott egy pillanat alatt, sőt halottakat is támasztott fel. Nem volt nála hatalmasabb, nem volt nála erősebb ezen a világon. Minden fizikai törvény, minden természeti erő neki engedelmeskedett. És ez a Jézus Krisztus olyan szelíd volt, hogy nem tett kárt az őt gyalázó, megostorozó emberekben, nem állt bosszút, és legfőképpen nem szállt le a keresztről. Vállalta a meg nem érdemelt szenvedést, a fájdalmat, a megaláztatást, hogy bennünket megmentsem. A szelídség tehát Jézus Krisztustól tanulható meg. Azt jelenti, hogy lenne erőm bántani, lenne erőm bosszút állni, valaki után nyúlni, keresztbe tenni neki, de nem teszem meg. Nem kérdés, hogy megérdemelni az illető. Nem kérdés, hogy rászolgált. De én mégsem teszem meg. A szelídség ezzel együtt nem adomány. Tanulni kell. Vannak flegmatikus személyiségtípushoz tartozó emberek. Ők nehezen lesznek idegesek, könnyedén veszik az életet, legyintenek sokszor kötekvésekre, nehéz őket kihozni a sodrukból, sokszor irigykedve nézünk rájuk. Őket sok minden nem zavarja. Ilyen volt Diogenész, akit csodáltak az egyszerűségéért, a lazaságáért, a filozófusnak az élethez való rezignált hozzáállásáért. Ismerjük a történetet, amikor az a bizonyos nagyhatalmú ember elé állt, és azt mondta, hogy kérhetsz tőlem, amit akarsz, és azt mondta, hogy állj arrébb egy kicsit, mert eltakarod a napot. Hát ő ennyire lazán vette. Nem számított neki se pénz, se más. Csodálhatjuk az ilyen embereket, és biztosan könnyebb is olykor számukra az élet. Nehéz kihozni őket a sodrukból, de azért az az igazság, hogy nem lehetetlen. Az ilyen emberek is tudnak bosszuskodni, és nekik is vannak gondjaik. Másrészt pedig, hogyha mindenki ilyen lenne, akkor elég hamar nagy káosz alakulna ki a világba. Gondoljuk el, hogy egy ilyen emberre nehéz lenne rábízni egy reptér irányítását. Aki azt mondaná, jön két repülő egymással szembe, majd kikerülik egymást. Tehát nem lehet ilyen lazán venni. Harmadrészt pedig a legfontosabb, hogy ez nem szelídség. A szelídséget tanulni kell, és ez nem könnyű lecke. Minél nagyobb hatalma van valakinek, annál nehezebb szelídnek lennie. Hiszen nagy a kísértés, a könnyű bosszúra, visszavágásra. De nem csak egy nagy embernek lehet ez kísértése. Lehet kísértése egy nagyon pici embernek is, aki lehet, hogy a munkahelyén csak egy fogd meg, mennyi tedd ide, tedd oda, csináld azt, otthon pedig ő a diktátor, aki jól oda pörköl az egész családnak, aki kioszt mindenkit, és akitől rettegnek. Jézus Krisztustól kell tehát tanulnunk, és a Szentlélek munkálja ki bennünk. Mindezt kérnünk kell, és Krisztusra nézni szüntelenül, hogy ő legyen a példa előttünk. Aztán arra is tanít az Úr, hogy legyünk alázatosak. Ezt az imént idézett valaki így fogalmazta. Az alázat együtt jár a szolgasággal. Egy ember alázatossága nem abban nyilvánul meg, hogy megfékezi az indulatait, visszafogja az erejét, éppen ellenkezőleg. Minden erejét összeszedi és használja, de abból a célból, hogy a másikat odaadóan szolgálhassa. Míg a szelíd ember nem él a jogaival, az alázatosnak tulajdonképpen nincsenek is jogai. Nem a barátságát ajánlja fel, hogy a gyengébbet magához emelje, hanem ő maga hajol le, és a szolgálatait kínálja. Jézus Krisztus alázatossága abban nyilvánult meg, hogy Istenként vállalta, hogy emberré legyen értünk. Király létére szolgálni jött a földre. Az egyik legjobb példa az alázatra az, amivel húsvétra készültünk, és amit most is hallottunk az Isten tiszteletünk elején, a lábmosás története. A rabszolgai munkát egyik tanítvány sem volt hajlandó felvállalni a másikért. Talán még Jézusnak megmosták volna a lábát, de egymásnak semmiképpen sem. És akkor a királyok királya ezt a szolgálatot megtette a tanítványaiért, és így mutatott nekik alázatot. Egy történet szerint egy egyetemnek támogatásra lett volna szüksége a további életben maradáshoz, fejlesztésekhez. Hát megpróbált a rektor sokfelé támogatásokat keresni, támogatókat találni, de addig is, amíg bármilyen pénzmaghoz jutnak, hát ő is igyekezett kivenni a részét mindenből. Egy alkalommal egy nagyon tekintélyes ember járkált ott az egyetem területén, az egyik munkáshoz odalépett, és mondta, hogy szeretne a rektorral beszélni. Akkor az illető azt mondta, hogy úgy tudom, hogy ebéd időben mindig ott van a hivatalában. Mondta, hogy jó, rendben, akkor majd visszajövök. És akkor megdöbbenve tapasztalta, hogy ebéd időben pedig ugyanaz az ember fogadta, aki az előbb útmutatást adott neki, csak most már nem munkás ruhában, hanem öltönyben és nyakkendőben. Az illető egy pár szót beszélt vele, és kiderült, hogy bizony ez a rektor ennyire szívén viseli ezt a munkahelyet, hogyha kell, akkor a fizikai munkából is kiveszi a részét, és másnap már jött is a nagy adomány. De ennél a rektornál is mérhetetlenül alázatosabb a mi Úrunk, akiről Ézsaiás így prófétált. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Nekünk sincsenek jogaink Isten előtt. Nincs semmink, amit felmutathatnánk. Ő pedig mégis annyira megalázta magát, hogy teljes kiszolgáltatottságban érkezett erre a földre közénk, hogy egy lehessen közülünk, egy lehessen velünk. Ezért is buzdít Pál apostol éppen Krisztust emelve példaként elénk a Filippi levélben a következő módon. Ha tehát van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett magára, emberekhez hasonlóvá lett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az alázat példaképe Krisztus, tőle kell tanulnunk. Szépen összefoglalt azt, amiről tudnunk kell Pál apostol, így növekedjünk szelídségben, alázatban, Krisztustól tanulva, őt követve. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te igédet. Látjuk azt, hogy mennyi tanulni való van. Hogyha a keresztény jellemnek a részeit, a tulajdonságait akarnánk végigvenni, már rögtön itt az első szónál elbukunk, az alázatnál. Urunk, köszönjük neked, hogy te ki akarsz bennünket húzni az alázatoskodásnak a csapdájából, ki akarsz húzni a meghunyászkodás, a folyamatosan hátralépegetésnek a csapdájából, bennünket bátrakká, erősekké akarsz tenni. Köszönjük, Urunk, hogy abból az erőből, ami neked van, nekünk is adsz. Imádkozunk, Urunk, hogy így vedd el a szívünkből a félelmeket. Hadd, hogy merjünk egyenesek lenni, és hadd tudjunk ebben a világban rettegés, a szüntelen való rossz hírek ellenére mégis bizalommal lenni. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ezzel az erővel, amit tőled kaphatunk, mindazonáltal hadd tudjunk jól élni, és nem visszaélni. Szeretnénk alázatosak és szelidek maradni, akik lehajolnak a másikhoz, akik felsegítik a gyengét, akik irgalmasok a nyomorúságban és akár bűnökben levőkhöz is. Imádkozunk, Urunk, állj elénk minden napon, és engedd meg, hogy tudjunk időt szánni arra, hogy szemléljünk téged, a te tisztaságodat, alázatodat, szelídségedet. Töltsd be bennünket lelkeddel, Urunk, engedd meg, hogy a te utadon járjunk, engedd meg nekünk azt, hogy egyre inkább a te képedre és hasonlatosságodra formálódjunk. Így tégy bennünket szeliddé és alázatosakká otthon, a családunkban, itt a gyülekezetben egymás iránt, a munkahelyen, a hétköznapi életben, az orvosi váróban. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így áld meg életünket. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünk kezdetén a keresztség sákramentumában részesült Alacs Pál és Szegedi Ágnes Domán nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot és szeretteiket.